Kicsit távolról kezdeném a dolgot, ugyanis eleve azt tisztáznunk kell, hogy mit értünk japán popkultúra alatt. Nem azt, amit magyar popkultúra alatt értünk, mert az úgy nem nagyon van, ilyen definícióba illethetünk, és nem amerikai popkultúra. De az amerikai popkultúrát ismerik a legjobban, mert ez a legnagyobb importcikkünk jelenleg kultúrában. Ezért, hogyha abból indultok ki, akkor a legegyszerűbb meglátni a különbségeket. Amerikában, mind Japánban, főleg, hogyha animációról beszélünk, de hogyha bármi olyan média termékről beszélünk, amihez rengeteg technológiai és szakértelem háttér kell, akkor ez iszonyatosan sok pénzbe kerül a film, és azonban is az animációs film rettenetesen drága műfaj, tehát valamilyen módon finanszírozni kell. Nincsen olyan kolostorrendszer, amiben animációsok dolgoznak, és valami zsinából tartja el magát. Ez egy rettentő jó ötlet, még senki nem tudta megcsinálni, mert nincs annyi animáció a világon, amiben meg lehetne akár csak egy rajzszínre is csinálni. Tehát csak és kizárólag olyan alapon lehet csinálni, hogy üzletileg visszajöjjön belőle valami egyáltalán. Tehát ez egy anyagi alapon működő művészet kell, hogy legyen sajnos. Kivéve, hogyha magányos mangakákról, azaz manga rajzolókról beszélünk, abban az esetben ugyanis évérért dolgozik valahol, majd hazamegy a 30 négyzetméteres tokiói kis onnadozó falu albérletébe, és ott este 8-tól hajnali 6-ig rajzol, alszik 10 percet, majd rögtön fölkel és megy a rakodó üzembe. Tehát ismerjük ilyen példákat is japán tehetséges alkotókra, de nem egy ideális. Amit mi itt elképzelünk, meg főleg amerikaiak elképzelnek, akik utána elmennek Japánba manga rajzolónak, azok nagyobb hoppannak, amikor kiderül, hogy igazából azok inkább raktári munkásokként kezdik, és majd úgy dolgozzák fel magukat, mert nem egy igazán jövedelmező szakma, csak az ember hirtelen véletlen sztár rajzoló lesz. Tehát ez az egyik, amit erről tudnunk kell. A másik az az, hogy amint az van, hogy animációt készítünk, nagyon megugranak az árak. Az a különbség Japánnal, hogy viszonylag a saját hagyományaihoz még közel van. Tehát ez a marha nagy szerencsénk a japán populáris, azaz népszerű kultúrával kapcsolatban, hogy nincsen 200 éve, hogy nagyon elkezdődött volna a modernizáció, tehát addig viszonylagosan, mert mint láttuk az előző előadásokon is, apró pici változások mindig is voltak és mindig is lesznek, de hogy alapjaiban még mindig egész közel járunk mind a buddhista gyökerekhez, mind pedig a Shinto gyökerekhez. Úgyhogy ezeket a japán popkulturális termékekben rendre megtaláljuk. A másik, ahogy közelítenek az egészhez, egyrészt ez egy üzleti vállalkozás, hogy valamilyen tömegterméket csinálunk, másrészt viszont valahogyan mégiscsak bele kéne tenni hagyományainkat, az értékeinket attól, hogy miért szeretünk ezen a szigetországon élni, mert isten miért vagyunk jobbak, mint például az amerikaiak, nagyon sok ilyen indítatású kulturális terméken a japánnak, és ezt azért is említem, mert például a harcművészeti mesék, amikor kisebb gyerekeknek készül valami, vagy harcművészettel kapcsolatos, komoly harcművészettel kapcsolatos mangák és animék, illetve filmek elkészülnek, akkor sokszor van egy ilyen élem, hogy azért, mert ez nagyon japán, és inkább, hogyha szakkört választasz a középiskolában, akkor inkább menjél kendozni és nem pingpongozni menjél, mert mind a kettő szakkör elérhető, de akkor már inkább azt, amit inkább nevezünk a magunkénak. Ez a második. És a harmadik, amihez rajzolok egy kicsit, amit pedig nagyon fontos megértenünk, az pedig a japán kultúra korcsoportok szerinti és nemek szerinti beosztása. Ebből a négy legfontosabbat fogom csak elmondani, olyan sorrendben, hogy milyen példányszámokról beszélünk, képregények esetében, milyen nézőszámokról, tehát hány embert mozgat meg. Az első az a shonen, ami eredetileg egy 14-18 éves fiú korcsoportnak készül. Ezek azok a harcművészeti sorozatok, amik a fantasztikus harcművészeti sorozatok, amiről majd külön előadás lesz, de itt az előző előadásban láthatok néhány ilyen nagyon nagy kardos energia csapós típusú történetek, azok ilyenek. Fiúknak készülnek, kamasz fiúknak készülnek, tehát arról szól, hogy én, mint kamasz fiú, megélem azt, hogy nekem hirtelen erőim lesznek, már nem gyerek vagyok, de még nem vagyok felnőtt, kezdek fölnőni, milyen erőket, energiákat, ez itt most drámai értelemben érvényes, és nem fizikai értelemben energiákat, és erre épülnek rá különböző műfajok. A fantasztikus harcművészeti műfajok, vannak a biztos láthatók már hallottak már ilyeneket a nagy robotos műfajok, amikor kamasz gyerekeket beültetnek ilyen nagy robotokba, és úgy harcolnak. Ez ugyanazt jelenti. Valamilyen nagy élményem van azzal kapcsolatban, hogy új erőre teszek szert a világban, egyre nagyobb a felelősségem és az erőm is, a kettő párhuzamos. Ezek mind-mind tanításokat foglalnak magukban, amik vagy sintó, vagy buddhista, vagy a kettőnek valamilyen sajátos ötvözetére megy vissza. Ezt ápasztolnak nagyon gyakran harci alapú, ha realista történetről beszélünk, szociális harc alapú. Tehát a közösségemben hogyan tudok a legjobban részt venni, esetleg hogyan tudok úgy a közösségen élére kerülni, hogy közben ne nyomjam el a közösséget. Ugye, mert nagyon közösség alapú kultúra, az individualitás nem úgy értik. A tradicionális individualitás, amit nyugaton értik, azt nem szeretik se Japánban, sem máshol keleten. Az idegen attól a kultúrától. Mit tudok én tenni, mint individuum, ami az egész közösségemnek? Jó, ez a fókuszpont, ez a morális fókuszpont. Akkor cselekszem jót, akkor van jó életem, hogyha el tudok érni egy olyan állapotot, amikor nekem is jó, illetve a közösségemnek, amiben vagyok is jó. És a közösséget, ezt többféleképpen érthetjük. A családom is egy közösség, ami az egész fölfele, lefele és oldalirányba, minden, aki a családomban van, az is a közösség része. Ugye a jó családi hírnév, mint az egyik alapeleme a japán társadalmat mai napig. A másik az az, hogy az iskolai vagy munkahelyi közösség, amiben vagyok. És még ez még a nyelvtanba is beleszövődik, hogy ha a családomban vagyok és a munkahelyi közösségemről beszélek, más szavakat fogok használni, mint hogyha a munkahelyemben vagyok és a családi közösségemről beszélek, de már a békét nem szeretnék bánni. Tehát ez az egyik a shonen, ami fiúknak szól, a másik az pedig a shoujo, ami pedig ugyanez a korcsoport, tehát kamaszok, lányok. Kevesebb harcművészeti alkotást találok itt, de vannak. Hogyha vannak, akkor a japán nagyon termékeny női mitológiákat hozzák elő. Itt is megjelenik a harc, mert fogunk erre látni pont egy judós példát nem sokára. A modern japán társadalomban ugyanúgy lezajlódik az, hogy több jogot kapnak a nők, hirtelen elkezdenek részt venni olyan munkákban és olyan társadalmi funkcióban, amikben korábban nem. Tehát ugyanúgy változik folyamatosan a japán társadalom, részben nyugati hatásra, részben a modernizáció hatására, részben a világháború hatására, nagyon sok minden játszik egyben, és ezért a hagyományos nemi szerepek, férfi és női szerepek változnak Japánban is. Rengeteg, több száz olyan film, animációs film, képregény, regény ismerünk, vagy akár több ezre, ami kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkoznak évtizedek óta már. Tehát sokkal közelebb vannak a saját társadalmi változásaikhoz ezek a kulturális termékek, amik arról szólnak, hogyha én egy nőként élek, vagy nőként növök fel a mai Japánban, akkor mit csinálhatok a régi szerepek közül? Mi az, ami már nem működik? Milyen új szerepek vannak esetleg, amiket még nem nagyon töltöttek be? Miben lehetünk úttörőek, miközben megőrizzük a hagyományainkat? Ez az örökös japán mérlegelés a hagyomány és az újítás között. Mind a kettőnek megvan a maga helye, mert látjuk, hogy Japán hogyan fejlődik az egyik legtechnológiailag modernebb kortárs társadalommal, miközben van egy iszonyatosan erős hagyományos állam. És ez konfliktusokon keresztül megy. A shoujo ezt dolgozza föl, többek között azért is, mert az egyik nyugati import, az 1800-as évek közepén, illetve az egész évszázadban létrejött jó feleség, jó anya minta a nők számára, ami megint csak nem összeegyeztethető a modern individuális nővel, de ugyanúgy benne dolgozik. Tehát a nő, mint az egész, mint mátriárka, mint az egész családnak úgymond az összetartója. Tehát az a közösség, amiben a fiúk megvívnak egymással, azt hogyan tudom én nőként összetartani, amikor már fölnök. Ez is egy shoujo téma. És a következő kettő, amivel kevesebb példám már van, de még így is rettenetesen sok. Az egyik az a Josai, és a negyedik az pedig a Sainan. Ez a csúnya írásnak elnézést kérek. A Sainan az felnőtt férfiaknak szóló komolyabb, társadalomkritikusabb művek, Josai pedig a felnőtt nőknek szóló hasonló. Tehát ezek már szűkebb témánkkal dolgoznak. Majd fogunk példákat látni mindjárt, és akkor kicsit jobban fog látszani, hogy ez pontosan hogyan működik Japánban. Hogyan megyünk bele abba, hogy mi ilyen termékeket olvasunk? Utazunk a metró reggel. Ez Japán millióinak a reggeli rutinja, hogy megy fél egy órát, vagy másfél órát a közösségi közlekedéssel. Mit csinálnak? Olvasnak közben. És ez most éppen nincsen nálam, képzeljenek el egy ilyen aranyoldalak méretű telefonkönyvet, ezt ott nagyjából egy ilyen 250-500 ilyen, azaz ilyen 1000-1200 forint értékben árfolyamtól függően lehet beszerezni reggel, ha mentő állomásokon. Újra hasznosított papírra van nyomva, igen, csúnya, fekete-fehér. Benne van az összes heti manga, ami kijött. Benne vannak a sportmangák, a kedvenc golfozóimmal mi történt a héten, a kedvenc orvosaimmal mi történt a héten, a kedvenc Meiji-kori harcművészeimmel mi történt a héten, a kedvenc átváltozós varázslányaimmal mi történt a héten. Tehát az összes fajta műfaj, az összes fajta eddig emlegetett kori és nevi csoport számára elérhető különböző ilyen telefonkönyv méretű magazinokban, miután elolvastam a fél órás megpróbtam alatt az aznapi fejezetet, leteszem, és az megy a papírúra hasznosítóba, jövő héten abból lesz a következő ilyen telefonkönyv. Tehát ez egy ilyen ciklikus körforgásban oldódik meg, hogy folyamatosan képben vannak a saját portás kulturális termékeikkel kapcsolatban a japán emberek. Na most, miért a shonen a legnépszerűbb? Azért, mert általában az egyszerűbb írásunk a hiragonával vannak írva, még tanulják ugye a kanjikat, a bonyolultabb írásjeleket az iskolában a srácok, és hát a rettenetesen fáradt japán salarimanok, akik egész nap ugye ezért ez a salariman angolból vett a bérből fizetésből élő munkás, nem elnevezésű ember, az napi 8-10-12 órát, attól függően, hogy mit és hogyan dolgozik, nyomja egész nap az irodán, mert rettenetesen fáradt. Ő nem fog akarni kanjikat olvasgatni, bonyolultak. Ő hiravonás, izgalmas kaland történeteket fog akarni olvasni, tehát hiába elérhetők ezek a felnőttebb tartalmak is, sokkal inkább van egy eltolódás, amire túl dolgoztatottak szegény japának, hogy van egy eltolódás, hogy még a felnőttek is a tiniknek szóló műveket olvassák, ami két dolgot eredményez. Az egyik az az, hogy ezek magasabb minőségben fognak készülni. Mondok számokat, hogy másfél millió, azt hiszem másfél-két millió Shonen Jump-nak a legnépszerűbb tini fiú ilyen telefonkönyvnek a heti vásárlószáma. Egy Seinen magazinnak most a 280 ezer, mindig rettenetesen sok, tehát nagyon nagy számokról beszélnek, de a Shonen az toronymagasan vezeti. Viszont ez azt jelenti, hogy mivel a fele olvasó közönség felnőtt, tehát 18 évnél idősebb, ezért akár nagyon kedves, bohókás történetek alatt nagyon komoly társadalmi kritikák vannak megfogalmazva, nagyon erős drámák vannak benne, morális dilemmák, filozófiai dilemmák, és így jutunk el oda, hogy nem meglepő már ezek alapján, meg az elhangzott előadások alapján sem, hogy folyamatosan a spirituális tematikák és a megvilágosodás tematikák benne dolgoznak. Nyilván ez alkotótól függ. Tehát, hogyha valaki közelében nem szagolt egy kolostornak életében, akkor az nem fog tudni nagyon jó átélhető történetet írni a megvilágosodásról, viszont nagyon sok olyan képregény rajzolónk és rajzfilmkészítőnk és filmrendezőnk van, aki viszont egész közel jár ezekhez a témákhoz, ebben a kultúrában nevelkedik, másrészt nagyon sokan konkrétan elmennek az egyik rendezőnek, most nem jut eszembe a neve, a Eszkofóna látomása című fél és shonen, fél és shoujo, tehát fiúknak és lányoknak is szóló felnőtt történet animének a rendezője, mielőtt megcsinálta a rajzfilmjét egy két éves periódus alatt, Indiában és Nepálban végzett szerzetesi körutat a rendező, sorolja fel az összes magyar rendezőt, akitől ilyenre rávehet. nem hiszem, hogy nagyon sokan lennének. Egy nagyon-nagyon erős, aki ilyen történetet akar csinálni Japánban, egyrészt megkapja rá a lehetőséget, hogy egy spirituálisan átítatott, akár a szereplők megvilágosodását tartalmazó történetet csináljon meg egy olyan magazinban, ami tömegtermék. Tehát ez is valami olyasmi, hogy Hollywoodban nem tudunk elképzelni, hogy egy mélyen spirituális tematikát tartalmazzon. És mind ahogy elhangzott az előző előadásokban, a harcművészetek sem állnak távol a megvilágosodás tematikától, már csak azért sem, mert ugye a harcművészeti tematikában az életveszély folyamatosan előkerül, mint tudatállapot, hát keresve se találhatnánk jobb alkalmat, amikor nagyon bele kell gondolni, hogy akkor most én végül is milyen értékek szerint élek, hogyha 2 másodperc múlva meghalhatok. Tehát egy folyamatos halálközelség jellemzi azokat a történeteket, amik mondjuk a Meiji korszak előtt játszanak a történelmi feldolgozása történnek, hanem tényleg élet-halál harcok folynak, nem mintha a japán munkahelyeken nem élet-halál harcok folynának, csak ott azzal folynak, hogy mikor kapok szindromot a túldolgozottságtól. Kicsit másfajta a mai japán társadalom ebből a szempontból, de közben élnek ezek a történetek, amik 100-200-300-400 évvel ezelőtt, vagy a másik irányba, a science fiction és a fantasy műfajokban elterülnek 1000-2000 évvel későbbre, ami természetesen megint csak a japán múltról és jelenről beszélnek, mert hát azért vagyunk itt, hogyha kiteszünk valamit a jövőre, igazából az is úgy szól. Úgyhogy mindenféle japán új szamurájok és hasonló dolgok ugyanígy léteznek, ugyanúgy öltözködnek, mint a, mit tudom én, az Edo korban, csak van újfajuk is mellé. Mert hogyan lehet megközelíteni mai fiatal olvasókat? Én nem akarok a történelemről olvasni, unalmas, jól van, akkor olvasd új csapákról. Persze ugyanarról fog szólni a történet, csak mivel kihelyeztem valahova, ami most jelenleg nem létezik, majd egyszer léteztem, ezzel már is eltávolítottam a jelen és a közelmúltnak a közegétől, és ettől lesz újra izgalmas, és ettől lesz átadható a tartalom. Megint azt látjuk, hogy a forma az minimó lehet, miközben a tartalom az nagyon kevés. A lényegi része az előadásnak el is hangzott, le lehet lazítani, és most fogjuk nézni a mindenféle jó kis példákat, amiket majd a áprilisban, nézem Gyuri Dragódva, áprilisban fogunk folytatni. Így egyeztünk meg, mert én nekem is ilyen bölcsészbetegségem van, hogy 4 órának kevesebbet nem tudok beszélni egyszerre. Úgyhogy most csak nagyon kevés, nagyon rövid részletet hoztam, amiben azt fogom megmutatni, hogy azok a művek, amik tradicionális harcművészettel foglalkoznak, tehát amik nem ilyen energiavarázslós irányokba és misztikus irányokba mennek be, azt mondja, hogy legközelebb fogok megnézni, amikor tradicionális harcművészetről van szó, akkor mi az a változás, ami pár év alatt lezajlik. Nagyon gyorsan a japán animációra annyit, hogy a Disneyből indult, tehát látják a 30-as évekbeli Disney műveket a japánok, van már előtte is animációs kísérlet, nem maradnak meg, ellesik a Disneytől, főleg Osamu Tezuka, akit az anime atyának és az anime istenének is néha gondolom, hogy meg van neki ilyen sintószentély, hogy Hello Kitty sintószentélyt is láttam. Egyedül azért szüntették le, mert hogy szerzőjogi kérdést csinált belőle a cég, egyébként nem lett volna vele probléma, hogy Hello Kitty is, mint Csintú istenség. Vitték is neki a kis ajándékokat neki. Szóval az Osamu Tezuka forradalmasította meg a japán animációt, de nem másolásról beszélünk, hanem ezt úgy hívják, hogy localization, tehát hogy helyiesítés, csúnya magyar szóval. Átveszem azokat a formai elemeket, amiket látom, hogy működnek, és amit az én közönségem a japán társadalom be tud fogadni, és hozzáteszem azokat a japán elemeket, amit meg a mi sajátunk. Tehát ez az animációs stílus, ami megjelenik, az egy ilyen kevert európai-amerikai-japán forma, és bár megvannak azért nagyon jól felismerhető japán elemei, nagyon sok tekintetben a hagyományos nyugati animációra. Ez az első példa, amit hoztam, csak egy nagyon picit szeretnék beleugrani, az egy 1968-as sorozat, ez még nagyon korainak számít, ami egy judo kisrácról szól, És a történet, ez most a főcímet, mind nagyon jól jelzik a sorozatnak, hogy általában a hozzáállását a világhoz, úgyhogy a egyfogú rettenetesen nagy mosolya rendelkező kisgyerek lesz, ez tökéletesen jól mutatja nekünk. Már itt azzal foglalkozunk, hogy hogyan hozzuk át, és ez a, ha egy dolgot megjegyeznek az animéről, akkor ezt nagyon érdemes, hogy az animéknek a komoly, tehát a tényleges művészi értékkel rendelkező animéknek a 60-70%-a azzal foglalkozik, hogy a hagyományos Japánt és a modern Japánt hogyan egyeztessük össze egymással. Nem egy radikális kérdésről van szó, nem eldönteni szeretnénk, hogy a hagyományok szerint vagy a modern nyugatról importált dolgok szerint éljünk, hanem hogy hogyan jutunk el egy olyan kompromisszumra, ami mindenkinek megfelelő lesz. Tehát ez egy békekereső, kompromisszumkereső művészeti ág, és ez nagyon-nagyon sok alkotásban is megjelenik. Mitől jutunk el a békéig? A harci történetek azok nem arról szólnak, hogy ki győzi le a másikat. Azok a gonosz szereplők, akik ilyen terminológiában gondolkodnak. Az animében, és még ezt elmondom, mielőtt tovább megyünk, addig nézzétek a szép rózsaszín lábat, hogy szóval, hogy a japán harci animéknek ott van vége, amikor a békéhez eljutnak. Tehát amikor a főszereplők rájönnek arra, hogy az én érdekem és a te érdekednek a kettősségét hogyan lehet megszüntetni, ami megint csak egy nagyon alapvető, mind a Sintóban, mind a buddhizmusban megtalálható alapelv. Ugye a buddhizmusban a kettősségek illúziója, ami az egyik alaptanítás, a Sintóban pedig az. És ezért szoktak nagyon frissek lenni ezek a japán alkotások, mert a Sintónak az egyik legfontosabb alaptanítása az, hogy a természetes állapotod az bűntelen. A természetes állapotod az a legjobb, ami elképzelhető, és itt fogunk ebből is indulni. Tehát a bűn az nem eredendő Japánban, egészen addig, amíg nem jönnek nagy számmal a keresztény szerzetesek ezt a jó pozitív tanítást átadni a japánoknak. Szerencsére nem nagyon marad meg bennük. Sok minden átalakít a japán társadalmat, ebben nem menjünk bele, mert ez újabb 4 óra. Inkább ugorjunk át arra, ami egy nagyon érdekes jelenet ebből az animéből, és többet nem is akarok megmutatni, hogy érkezik a modern, nyugatosodott Japán, és megtalálja a Sintó kisgyereket a bokorban. Társadalomrajz történik. Jövök a sétapálcámmal, az 1800-as évek közepi, ilyen nagyon angolos, hát akikkel a japán kereskedők leginkább találkoztak. Itt van a hagyományos japán falu, már rosszul van a japán melegtől ez a középkorú úriember, és valami motoszkál a bokorban. És ami motoszkál a bokorban, az a természeti ős erő, ami egy medve képében fog megjelenni, amivel a jól szituált angol úriember semmilyen módon nem tud semmit kezdeni. Ő ezt a fenekemet felé mutató harcművészetet tudja csak lenni a medve számára. Szerencsére nem a halálával végződik a jelenet, mert ez egy kedves gyerekműsor, hanem itt mindjárt már vissza is kocogtatja a saját sétapálcájával, és meglátjuk, hogy a gyerek viszi a medvét tréning gyanánt, és ez itt jön a főcíme ennek a résznek. Nagyon-nagyon sok harcművész anime innen indul. A Sintó egységből kisgyerekek kezdenek el tréningezni. Én viszem a medvémet, hogy ezzel a probléma. Ez, hogy ennyire együtt vagyok valamilyen természeti létezés, ez egy nagyon Sintó elképzelés, ami arról szól, hogy az erő, tehát az ős erőt azt a természetből hozom magammal. És erre az erőre tudom ráépíteni a technikát, ami megtanít ezt az erőt használni. A technikát nem a furásokat kacsintóan úriember fogja nekünk elhozni, de ő jelképezi a társadalmat, aki kihozza az erdőből ezt a gyereket, és elvezeti a judó mesterihez végül. Tehát mégiscsak van egy hasznossága ennek az embernek, amellett, hogy röhögünk rajta, mert lila gatyája van egy sétapálcája, és nem tud még kezdeni magával az erdőben, ami egy teljesen jogos megállapítása a nyugati világról a japánnak. A természeti környezettel a modern nyugati társadalom nem tud mit kezdeni. El van tőle választva, nem tudunk, mint Bear Grylls túlélni 2 napig sem. Talán hűvös földön esetleg, mert levonálnak nekünk ilyen koncertet, de egyébként. egyébként teljesen használhatatlan. Itt ez még nagyon sokáig folytatódik, hogy a jó szituált úriember próbálja követni ezt a gyereket, aki a maga természetességgel, nézzük, hogy negyek ült a medvével. Teljes természeti összhangja van. Gyorsan kérdezem egy időt, hogy mennyi van belőle még.
Van
még. Köszönöm szépen. Át is ugyunk a következőre, bár sajtam, hogy végignéznetek szívesen mind a 178 részlet ennek a sorozatnak, de sajnos arra nem lesz idő. Tovább menjünk a következőre, ami szintén egy dzsúdós, és ezért lesz nagyon jó meglátni a különbséget. Az előző az egy shonen volt, tehát fiúkra készült, ráadásul a fiatalabb korosztályból. Most jön a shoujo, ugyanebből dzsúdó téma, tradicionális harcművészet, Yawara a divatos dzsúdós lány, ez a neve a sorozatnak. Ráadásul a csavarik még az, hogy ez eredetileg seinen. Olyan mennyiségű társadalomkritika van benne, hogy ezt nem is lányoknak szánták, hanem felnőtt férfiak, a legtöbb szereplő férfi egyébként, de az egész főcímben gyakorlatilag semmi dzsúdó nincsen, arról szól, amiről egyébként az ilyen varázslányos sorozatok, ott van a dzsúdómester, aki szinte nagyon jól kicsitte magát erre a főcímre, ő a dzsúdónak a mestere, aki pedig bemutatja, hogy ő is halad a korral, és megőrzi a hagyományt, és azt, hogy megőrizzük a hagyományt, ez nem attól függ, hogy milyen színes csillivili ruhákat veszünk magunkra, és hallgatjuk-e az amerikai import jazzzenét. Most nem nagyon hallatszik, de a jazz és a rock között váltogatnak ezek az animék. A rock az a 80-as, 90-es évek, és főleg shonen. De nagyon-nagyon sok a japán modern zenében, és főleg a filmekben és sorozatokban a jazznek a hatása. Nagyon szeretik a japánok a nyugati jazz, természetesen ezt is a saját képükre formálják. És ez szintén egy ilyen 180-valahány részes sorozat, ami arról szól, hogy van egy lány, aki látható volt, aki nem szeret dzsúdozni. Azért dzsúdozik, mert a nagyapja az öreg dzsúdómesterre folyamatosan rávesz, és 180 részen keresztül elfogadja a dzsúdót. Tehát nem egy ilyen, hogy mondjam, kulturális propaganda sorozatok ezek, amik azt mondják, hogy gyertek, gyerekek, bemutatjuk nektek, hogy hogyan kellene viselkednetek, hanem a kortárs társadalomból indul ki, és ez még 70-es években vagyunk egyébként, amikor már látszott, hogy a nyugati divatok kezdik átvenni a helyét a hagyományos japán tevékenységi köröknek. Nem is a lányon indulunk, hanem két bulvár újságíróval, akiket megtámadnak, hasonlítsuk össze a menvés jelenettel, teljesen jó a párhuzam. Van, aki sikít, jön a kopasz napszemüveges tolvaj, és a srác beáll egy pillanatra valami harcművészetet imitálni próbáló dolgokat, teljesen haszna lehetetlen, és ott áll a lány, aki nem áll el az útból, és a szokásos ilyen epilepszia induktor villogás mellett nem látjuk, hogy mi történik. Egyetlen fotó készül arról a dzsúdó dobásról, amit elvégez a lány, és már ott sincs. Ez egy nagyon alapvető shoujo elem, ami egyébként beleillik az ilyen mágikus lány történetekben, csak itt semmi mágia nincsen, csak ahogy filmezve van, tehát ahogy a rajzszín elkészítve van, azokat az elemeket használja fel. Nem látható az a tudás, ami nekem van, és meg el is fogja magyarázni nagypapa, hogy ez egy titok, hogy ez a lány azért tréningezik, hogy a 92-es barcelonai olimpián a japán nemzeti színeiben el tudjon majd indulni. Itt van a dzsúdódobás, nagyon érdekes a kép. Azért érdekes a kép, mert a fiú látva a dzsúdódobás már a lány után szeretne menni, hogy itt valaki dzsúdózni szeretne, és ott van neki a főnöke, aki pedig a bugyiban érdekelt. Tehát ő azt a feladatot adja ki ennek a gyakornoknak, hogy szerezzen még ilyen bugyis képeket, mert azt lehet eladni. És a jóra való japán újságíró gyakornok mondja azt, hogy én eredetileg sportújságírónak készültem, nem szeretnék bulvártémába dolgozni, és ezért azt szeretném, hogy bemutathassam egy cikksorozatban a dzsúdózós japán lányt, aki az utcán megmenti az embereket. Tehát, és itt elmondja a hátteret, hogy japán mely sportokban nem nagyon van otthon a nyugati sportok közül, és milyen jó lenne olimpiázni. Ez egy nagyon sport szemléletű dolog, sport plusz hagyomány, amiben mindig valahogy le vannak osztva ezek a szerepek, hogy ki képviseli a hagyományt és ki képviseli a modernitást. A férfiak esetében itt a jóra való fiú az, aki aki japánok a japánoknál, mert hogy őt nem érdekli, és mind a kettő rajta van a képen, ez egy kicsit elérzékeny, de mind a kettő rajta van a képen, a judódobás is, és a hugi is rajta van a képen, és ez a kettő lehetőség, mivel fogunk foglalkozni. És megérkezünk végül a judó dojo-ba, ahol egyedüli tanítványként van ez a lány visszatérő elem, mert hogy ezt van jelenleg a japán társadalomban, hogy nem akarnak nagyon sokan ezzel foglalkozni. Tehát mármint annyira mennyien szeretnék, hogy foglalkozzanak vele. Tehát a harcművészeti tematikájú ilyen realista animékben általában ilyen iskolai klubokban nagyon kevesen űzik a sportot vagy harcművészetet, és az az egész történetnek az ő feladata, hogy szerezzenek még ide embereket. És a központi konfliktus, mindig két generációs különbségek vannak, a szülők nem nagyon szoktak lenni ezekben a sorozatokban, a judo nem egy nap alatt épült, mint Roma, ez a dojo-nak a jelmondata, és mindig a nagypapa-nagymama generáció az, amely képviseli a hagyományt ezekben a sorozatokban, és természetesen a fiatalok azok, akiknek a modernitás, és valahogy ezt a kettőt kell összeegyeztetni. És folyamatosan nagypapa legzálja a gyereket, hogy ne ezekkel egy ilyen helyi popstar, vagy rockstar, vagy valami sztár a srácokének a fotóit megtalálta a szobájában, ez nem jó, mert a judo gyakorlásában nem fér bele, hogy te rockkoncertre jársz, és nyávadzol a fiatal fiúbanda után. Tehát ilyen típusú problematikák jelennek meg, mik azok, amik elterelik a figyelmet attól, hogy a harcművészetet csináljam, és nem egyértelműsítő a kérdés. A lány folyamatosan azt mondja, hogy ő modern lány szeretne lenni, ő rúst szeretne használni, modern szeretne öltözködni. És nagyon-nagyon-nagyon sok ideig tart, amíg megtanul respektálni, figyelembe venni a nagypapa indokai, ahogy ugye nő, és ezek ezért felnövés történetek, hogy hogyan nő abba bele a lány, hogy a maga módján vigye tovább a hagyományt úgy, hogy közben a modernitást is képviseli. Mert nem az a célunk, hogy visszaállítsunk valamilyen elképzelt hagyományt, és közben ne haladjunk előre, hanem valahogy a kettőt meg kell oldani együtt. Ez volt a második példa, és a harmadik példa az meg pár évvel ezelőtti, úgyhogy lehet is látni, hogy az ugrás az animáció minőségében. Az a helyzet, hogy a Osamu Tezukának köszönhetően nagyon olcsók az animék. Osamu Tezuka ugyanis kicsit hasonlott Edisonhoz abban, hogy szerette kigolyózni a konkurenciát, és ő úgy gondolta, hogy ha alacsonyabb árat mondanak a megrendelőnek, aki anime sorozatot vagy filmet rendel, mint amennyibe kerül, tehát még egyszer, alacsonyabb árat mond, mint amennyi a munkadíja a rajta dolgozóknak, akkor biztos, hogy senki nem lesz olyan hülye, hogy ugyanilyen alacsony árat mond, és majd mindenki azt fogja nézni a szakmában, hogy kibe olcsón dolgoznak ezek. Miközben ez egy hazugság. És ezért az olyan animációs rendezőknél mi az, aki vagy Szatosikon, ezért nagyon utálják a Tezukát, a maguk japán módján művül, mert hogy közben meg mégis csak az anime atya, de közben meg gazdaságilag az első adató alkalommal ellehetetlenítette az egész anime gyártást azzal, hogy megszabtak egy nagyon alacsony árat, amiért ezeket készítik. Tehát a Tezuka olyanokat csinált, hogy megnéztem mondjuk a Hófehérkét, amiben tényleg másodpercenként 24 képkocka van, semmi csalás nincs benne. Megnézitek a Hófehérkét, akkor láthatok, hogy például a törpökkel táncolós jelenetet, azt senki már nem csinálná meg, mert ez annyira rettenetesen drága. Akkor ezzel ők nem foglalkoztak Walt Disneynek, nem volt elég pénzük. Az Osamu Tezuka meg azt mondta, hogy ne úgy csaljon, mint a legtöbb rajzfilm, hogy egy másodpercben csak 12 képkockát teszünk, és mindegyiket megkettőzünk, mert azt még nem veszi észre az emberi szám, azt a mozgást. Ő azt mondta, hogy legyen 8, sőt, legyen 6. És ezért a Tezuka animék azok mai szemben irtózatosan tudnak kinézni, kint van fehér oroszlán, néha nézhetetlen, mert annyira látszik, hogy mennyire spóroltak. És sajnos az a mai napig rányomja az animékre a bélyegét, hogy spórolni kell. Tehát vannak olyanok, amikor kicsit drágább lesz a következő rész, akkor az előző részből így lecsippentenek annak a résznek a költségvetéséből, és az sokkal csúnyában fog kinézni. Van olyan animekben, van olyan rész, amiben felismerhetetlen a főszereplő, mert oda tették be a gyakornokokat, mert azok olcsóbbak. Ezt a részt a gyakornokok rajzolták azért, hogy az időseket meg tudjuk fizetni a következő résznél. Ezért nagyon sok harcművészeti animében nagyon kevés harcot látunk, mert a harcot a legbonyolultabb megrajzolni. Rengeteg kék kocka kell hozzá, ugye két harc nem lehet ugyanolyan, tehát nem tudjuk újra hasznosítani azokat a megrajzolt kék kockákat. Ezért van az, amit itt a judós lánynál is látunk, ez egyrészt ilyen misztikumba csomagolja az egész történetet, hogy nem látjuk, hogy mi történt, másrészt azért nem látjuk, hogy mi történt, mert ha látnánk, akkor sokkal drágább lenne. Úgyhogy nagyon sokáig, amíg nem lesz pénz ezekre a rajzfilmekre, addig nem látunk igazából ilyen jól kidolgozott harci jeleneteket. Ez csak akkor, ahogy a technika fejlődik, meg egyre olcsóbb lesz csinálni, mert ki lehet ilyen, itt például egy csomó minden számítógépvel készül már, a háttereket illetően, tehát egy csomót lehet spórolni olyan dolgokat, amikkel régen nem lehetett. És most nézzük meg, hogy 30 év telik el a judósnány és a kendós, ez egy kendós sorozat, ami arról szól, hogy össze kell állítani japán kendó lánycsapatát. Ez megint egy külön műfaj, a lánycsapat összeállítás. Ezen nagyon látjuk, hogy ez már aztán szuperül shoujo, mindenki rettenetesen vigyorog, nagyon élénk, néha ilyen neonszerű színek vannak, és minden olyan cuki. Tehát ez az igazi shoujo, de közben meg a sorozat az arról szól, hogy ez a férfi, akit az előbb láttunk a kocsiban, hogy aztán a legtökéletlenebb kendo tanárja, nem is ért hozzá, nem is motivál, nem is nagyon jól ő az, nem is nagyon jól tudja tanítani, tehát meg van fordítva. Míg az előző animében meg volt az a leáldozás, hogy a hagyományos nagypapa átadja a tudását a fiataloknak, itt fordítva van, mert a fiatalok lelkesedése nélkül egyszerűen nem jó kendo tanár a kendo tanár. És még inkább rádobja a sajnos a rengeteg feliratot elég kevés látszik, meg itt már lehet hallani a japán popnak a hatását, sajnos. Egyre inkább, hogy mennek előre az évtizedek, a bonyolult jazz futamokat leválták az egyszerű pop futamok, szintén olcsó. Ugyanazt a menetet lejátszani nagyon sokszor. Úgyhogy ez egy külön műfaj a lánycsapat, amennyire a szélőrben az a Japan Spice Girls, és ezzel az egy lánycsapatos animéknek a teljes sorát megteremtette. Itt ez nem egy misztikus sorozat, hanem ez megint csak a normális, realista harcművészetnek egy társadalmi vetülete, hogy állunk ma. A 70-es években se álltunk jól, és most meg még rosszabbul állunk, mert itt még a tanárt is motiválni kell arra, hogy tanítson. Mert az átlag középiskolai japán kendo tanár azt veszi észre, hogy a rettenetesen sok szakkörrel kell neki versenyeznie, és nem igazán választják a fiatalok, inkább elmennek számítógépes grafikus szakkörbe, mert azzal kicsit jobban fognak keresni, mint a kendo szakkörbe járnának. És viszont, ha megnézitek, hogy a mozgás mennyivel változott, tehát hogy amennyit láttunk a judóból, nagyjából három kockát, itt külön bemutatja a lábmunkát, külön bemutatja a csípő mozgást, és ott van a tanár, aki telefonál a haverjával, miközben készül a gyakorlatozás. És ami ugye a ilyen misztikus harcművészeti sorozatokból hiányzik, hogy gyakoroljuk az alapmozdulatokat, azt sose látjuk, mert ez nem izgalmas. Fiúk az akciót és a robbanásokat szeretnék látni. Itt abszolút, miközben ezek a cuki vigyor fejek is benne vannak, ugyanúgy az alap kendo tréninget megmutatják, mivel ez a rész az kevésbé értek majd a tapasztalt kollégák megkérdezem, hogy mennyire szakszerűen végezte a gyakorlatot a hölgy a jelenetben. Úgyhogy ez a leágazás japán annyira nem optimista azzal kapcsolatban, hogy manapság hány fiatal választja a hagyományos harcművészetet, illetve annak bármilyen fajtáját. Ez már egy teljesen ironikus csavar, és ez egyébként egy elég népszerű sorozat, ez a Bambú Blade, ami erről szól, hogy hogyan vegyem rá a saját tanáromat, hogy legyen végre motivációja átadni azt, amit tud, csak már belefásult a középiskolai oktatói mindennapokba. Úgyhogy én igazából ezt a három példát akartam, hogy ne 3 óráig tartson, és van maradt még bármi idő? Nem tudom megintem azt.
Negyed óra,
akkor negyed órányi kérdést gyorsan dobáljatok nekem. Vissza is lehet villanyt, hogy én se aludjak el meg a közönség, és várok bármilyen kérdést. Igen.
Hogy azt mondtad, hogy a metrókon inkább ilyen mangákat olvasnak.
Igen.
Mi meg mondjuk a metrót, meg a hírújságot, meg ilyeneket, ők nem foglalkoznak ezekkel a dolgokkal?
De abszolút, az is megvan, de kisebb mértékben. Tehát sokkal inkább benne van, hogy persze az újságot is megveszem reggel, ha én egy olyan ember vagyok, amit az érdekel. De itt azt is bele kell venni, hogy a legtöbb japán iskolás és egyetemista is egy-másfél órát hívezik reggelen. Szóval, amivel el kell tölteni. Most már ugye lehet, hogy animét néz mondjuk reggel, mert most már megjelentek ezek a kis kütyük, ami nagyon érdekes színeket kezd, vagy már módosulnak a tudatállapotaink. Sokan minden nézésre. Szóval, hogy a kütyük megjelenzésében ez megint változik, tehát pont az elmúlt 2-3 évben esik az ilyen telefonkönyv mangáknak az eladása, mert mindenki viszi magával a kis kézi PlayStation-t, meg az iPad-jét, és az animét néz, vagy most már ezért kezdenek átállni ezek a telefonkönyvgyártók, hogy inkább digitális letöltésként. Ez itt, tehát a kultúra az ugyanaz, a reggeli szokás az ugyanaz, hogy reggel a metrón átfutom az adott heti mangákat, csak mondjuk ez digitális formában teszem, és így lakozok benne. És mondjuk kevesebb papírt használ, bár már eddig is eléggé tudatos módon csinálták ezt, meglepő módon. Nem tudom, hogy választottam a kérdésedet. Igen.
Nekem az a kérdésem, hogy ugye nem mindent jelenjenek meg a mesében, nem lehet az, hogy szándékos. Tehát, hogyha a csontot akarják bemutatni, vagy bármilyen maszkinvészi, tehát ledődi azt a poét, hogy felkeres az érdeklődéseket, hogy konkrétan mit tanítanak ott, és hogy elkezd egy kicsit kapdobni rajta, hogy lehet, hogy egy kinek egy igazi helyre megnézni, hogy ott mit tanítanak, mert lehet, hogy a meséből elesik a dolgokat, és akkor másnap az úgy csapkodják, hogy meséképpen, hogy nem áll volt benne ez a kicsi csapon is, és akkor, hogy ez a lehetőség.
Mármint, hogy a tévéből elesett ilyen, hogy hívják?
Hát, hogy nem rakják bele magát a mozdulatot a meséből, de legelsőnél pont ezt.
Igen.
Hogy lehet, hogy titokként kezelik, hogy inkább megkezelik?
Mivel a filmszakmában dolgozom, egyértelműen tudom mondani, hogy ennek anyagi okai vannak. Tehát ha van is mögötte ilyen megfontolás, nem az az elsődleges. Tényleg az van, hogy van 60 ezer jenem egy részre, és 200 ezer jenből tudom elkészíteni, akkor hol tudok spórolni? Egyértelmű, hogy ott tudok spórolni, hogy hasonló helyszíneket fogok használni, tehát sokat fogom a dojo-t mutatni, és sokat fognak ülni a dojo-ban és beszélgetni a technikával, mint magát a technikát gyakorolni. Ez az egyik. A másik meg, hogy tényleg benne van ez a misztikumén, ez annyira nem jellemző, hogy attól félnének, hogy jaj, majd eltanulják meg, mint tudom én. Ez annyira a félelemként, mint itt nyugaton, hogy egyszerűen mindentől félünk, ami lemegy a tévébe, és minden elvetja.
Hát pont a figyelemre gondoltam, hogy engem inspirációnak, hogy annyira érdekeljek, hogy akkor kénytelen egy drogót meglátogatni,
hogy ott. Abszolút, tehát ezekben azért mindig benne van, hogy igenis válasz a dojo-t, és igenis választ a kenjutsu az pont rossz példa, mert ott leginkább az ilyen misztikus irányokba szoktak elmenni, mert a kenjutsu az így műfajilag az így hozzá csatódott, tehát én nem is tudok így konkrétan olyan kenjutsut mondani, amit nem kezdenek el röpködni az energiagondok egy ponton. Még a Kenshin is egész normális ilyen Meiji-korabeli történelmi drámának indul, aztán csak elkezdenek röpködni az energiagondok, a lábok a végén nem bírják ki, de hosszú sorozat nem kezdenek röpködni. Mert ez is benne van, hogy mivel ez nem egy olyan, tehát az, hogy van olyan, hogy Kenshin, meg van olyan, hogy Kendo, meg van olyan judo, azt mindenki tudja Japánban is. Hogy menj előre az idő, azért ennek a konkrétumait egyre kevésbé tudják az emberek. Tehát Például, amikor összecsap, de erről majd fogok beszélni két hónap múlva, amikor összecsapnak egymással, akkor nem ilyen típusú trükkök lesznek, hogy most a technikámban egy picit változtak. Tehát, hogy nem az lesz, hogy most a technikámban picit változtattam, és akkor a szakértők kencsúszó nézők tudnak otthon búlogatni, ilyenből elég kevés van. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy ezt is egy kicsit misztifikálják, amikor lehet, így egyszerű. Tehát most próbálok egy példát keresni, de tényleg méretekkel szoktak szórakozni. Mert az egyértelműen látszik, tudom, hogyha a főszereplőm az kicsi, és az ellenfelemnek kétszer akkor, amit feszülünk, vagy lehetetlen is, akkor tudom, hogy egyrészt a kicsinek fog szurkolni, meg másrészt tudom, hogy akkor itt erőviszonyokról van szó. Mivel ez mozgókép és nem ért hozzá, tehát laikusoknak készülnek leginkább ezek. Hogyha valami nagyon hosszú és nagyon szakértő sorozat készül, akkor szoktam belemenni a technikába. Hogy tényleg akkor van az oldalon, ahol három öreg, akik néha dologatnak és megbeszélik a miközben csapkodnakat, és addig se kell megrajzolni, hogy csapkodnak tovább, amíg az öregek erről beszélgetnek, mint a foci kommentátorok, megbeszélik, hogy igen, ez most ez volt, és a súlypontját kicsit előre tette, és tehát ez a fajta dolog is meg, mert van, amikor belemennek konkrétan, de ez a ritkább. Mert hogy ugye mit szeretnék látni, az akciót szeretném látni, a villogásokat szeretném látni, mert én 14-18 éves fiúper lány vagyok, aki ezt nézi, akkor nem annyira az ilyen mélybe menő szakmai részek fog engem megfogni, mert el fogok kapcsolni, és akkor bőven van elég tévécsatorna, és anime sorozat, ami egyszerre megy, ahhoz, hogy azt mondjam, hogy hát én ezt most nem nézem meg, amíg arról beszélgetnek, hogy subincsa meg a golfütőmet, addig ott három szamurát levágtak, és ez egyértelműen meg az óriásokba is beültek közben, szóval inkább azt mondom, választani. Jó? Igen.
Egy kérdés. Gyakran tapasztaltam, főleg hosszabb sorozatokban, történetben brutális következetlenségeket. Tehát amíg elindul a sorozat és állítanak valamit, egy ponton inkább állítják a rendelkezőjét, vagy úgy kapcsolják ezt a történetet, hogy semmi értelme. Ez is igaz, spórolás, vagy feláldozás?
Nem, itt ez egy tévés betegség sajnos, tehát arra van szó, hogy minél tovább van valami, minél tovább megy valami, annál nehezebb összetartani. Szeretik a tévék, az Amerikában is nagyon látszik, amikor már elkezdenek rosszabbodni sorozatok hirtelen, hogy ugye évadról évadról újítják meg a szerződéseket. Japánban, hogyha egy heti sorozaton van, ez mondjuk egyre kevésbé, a vásárolta egyre kevésbé van, akkor egy 26 részes, fél éves sorozaton lesz, vagy egy negyed éves, 13 részes. De ezekből már elkezdtek lecsipantani, 12 részes sorozatok, 21 részes sorozatok vannak a korábbiakban, hiszen nincs rá pénz. Hogyha jól megy, akkor megújítják a következőre, de azt mondják, hogy hát figyeljetek, nem tudtátok csinálni x millió ilyenből, akkor biztos, hogy 10%-a kevesebből is meg tudjátok csinálni a következő évadot. Tehát ilyenkor elkezdődik a megrendelőjét, tehát a tévécsatorna, vagy a szponzorcég részéről a spórolás, azt mondják, hogy gyerek, oldjátok meg kevesebből, vagy kiszáll egy szponzor. Ilyen is bőven elő szokott fordulni, főleg harcján üméknél, ahol mondjuk gyártják hozzá a kis figurákat, meg mit tudom én, a figurák nem beletetnek rengeteg pénzt a figurákba, de a figurákból nem adtak annyit el, akkor már kevesebb reklámbevételem van, már kevesebb csorog vissza a tévéhez, aki kevesebbet fog tudni ebből odaadni nekem a következő évadra. És ilyenkor ilyen történik, hogy a drágább rajzolók azok olcsóbb rajzolókra lesznek lecserélve, a történetírókat, a forgatókönyvírókat nem tudják megfizetni, a rendezők kiszállnak a sorozatból, mert azt mondják, hogy ennyien nem tudjuk már tartani a minőséget, és azért, hogy az ő fejükben van, az velük együtt ugye távozik az ajtón, és ilyenkor jönnek az ilyen iszonyatos következetlenségek is. Ez többször előfordult a Sailor Moon sorozatban, ahol az egy 5 évados sorozat, és az tudom, hogy mert ezzel részletekben foglalkoztam, az első évadban más volt a stáb, mint a másodikban, a harmadikban behoztak, amikor már nagyon sok pénzükből behoztak Ikuharát, aki egy nagyon húgazató rendező volt a 90-es években. Ikuhara harmadik, negyedik évadban dolgozott, de annyira megkötötték a kezét a franchise részéről, mert ott tényleg nagyon rá kellett menni a babákra, a heti nyíltelmékre, a kifestőkre, mindenre. Ott mondták, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni a történetben, amiket ő szeretett volna, azt mondta, hogy szilag, szevasztok, csá, és nem csak ő ment el, hanem magával vitte a főrajzolókat, meg a milyen forgatókönyvírót csinálni, meg saját céget, abból a rengeteg megnézni, amit összeszedtek, és megcsinálták, hogy Sózsó Papa, akkor meg utána álltam, meg a 90-es évek egyik legjobb sorozata. Mert hogy a vezető mindenki a saját önszántukból csináltak egy sorozatot, ami aztán tényleg a végig stimmel, mert saját maguknak finanszírozták meg abból a pénzből, amit az előzőekben kaptak. Cserébe a szélőnök így leesett a minősége, és teljesen szétesik az ötödik évadban, a fő alkotóján mentek. Ez a probléma azzal, hogyha nem egy regény író van, aki leül és fél vagy egy év alatt, vagy hát még kevesebb, mert most már a regényíróknak is elég durva határidejét vannak mostanában, de hogy ott nem egy ember látja át elejétől a végéig a folyamatot, hanem eleve kezdettől fogva dolgozik rá 80 ember, és abból mondjuk 10-15 vagy 20 főember, és azok hogyan változnak, ott még történnek, az nagyon nem tudja befolyásolni.
Köszönöm.
Szívesen. Még valami? Köszönöm szépen a figyelmet!